Ez a Sportvilág.
A Veszprém után a Szeged is búcsúzott a kézilabda BL-től, új tenyérlenyomatokkal bővült a magyar sportcsillagok fala. Jó estét kívánok, Berra Emese vagyok.
Sportvilág.
Kézilabdával kezdjük műsorunkat. A hazai pályán összeszedett 7 gólos hátrány után ma a címvédő Magdeburg otthonában lépett pályára a Szeged, a férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjében. A visszavágó történéseit Németh Kornél foglalja össze.
Kettős vereséggel búcsúzott a férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjében a tiszaparti csapat. Magdeburg OTP Bank Szeged a németországi visszavágón 45-37. Jól kezdte a második mérkőzés, a Szeged is az első perc végén 2-1-re vezetett. Sostarics, illetve Bánhidi góljait, valamint Garciendi eredményes játékát kell kiemelnünk az első félidőből. Az egész meccset nézve pedig Smarason 7 találtát mindenképpen meg kell említenünk szegedi oldalon. Szóval 1-2 után viszont magához ragadta a kezdeményezést a Magdeburg, és egy gólvonaton indult el ez a mérkőzés, vagy egy gólvonat kezdett el robogni irdatlan sebességgel. Muse, Klár, Pettersson, Magnusson, sorolni is nehéz a neveket, mind-mind 4 vagy 5 gólt szereztek az első félidőben a Magdeburg csapatában. Így 30 perc játék után a német címvédő 23-19-re vezetett a mérkőzésen. Fordulás után sem változott a helyzet, a gólvonaton nem találták meg a féket egyik oldalon sem. Rőd, illetve Szilágyi is bekapcsolódott a játékba szegedi részen, ami a góltermést illeti, hiszen Sostarics kapott egy piros lapot az első félidő végén. A túloldalon nem volt változás, Saugstrup, illetve Mertens új játékosként megjelent, ami a legeredményesebb játékosokat illeti. A különbség volt, hogy 10 felé is nőtt a szegediek, viszont nem hagyták magukat teljes mértékben megalázni itt a mérkőzés végére, és visszajöttek ugye 8 találatra. Külön öröm magyar szemüvegen keresztül nézve, hogy a fiatal fazekas Máté 4 gólt szerzett, de az ifisták közül, vagy a fiatalok közül, az akadémisták közül lehetőséget kapó Furka Márton is eredményes volt a mérkőzésen. Még egyszer, tehát a végeredmény Magdeburg Szeged 45-37, a címvédő 80-65 ötös összesítése jutott be a Bajnokok Ligája kölni 4-es döntőjébe.
A Szeged BL szereplését állandó szakértőnk Marosán György értékeli.
A PIK Szeged az első mérkőzésen összegyűjtött nagy hátrányának köszönhetően nem jó esélyekkel lépett már pályára az első percekben sem a Magdeburg otthonában, viszont az első 10 percben a Magdeburg azt megmutatta, hogy komolyan veszi a mérkőzést, hiszen gyorsan magához ragadta a kezdeményezést, és óriási tempója volt a mérkőzésnek. Nem érkezett olyan extra teljesítmény sem kapóból, sem védekezésből a PIK részéről, amivel megállíthatónak tűnt volna ez a Magdeburg. Így egy öröm kézilabda volt, egy nagyon komoly tempó kézilabda, rekord mennyiségű góllal. Ami nekem fontos, és szerintem mindenkinek, az, hogy a PIK Szeged milyen karaktert mozott, egy percig sem adta föl. Nem volt kérdés, melyik a jobb csapat, melyik csapat áll jobb játékosokból, az a Magdeburg, de nem adta fel a PIK Szeged. Betűdött a labdai Bánhidi Bence, fazekas pályára, nem hogy pályára lépett, kiválóan kézadázott fiatal magyar játékosként. Két akadémista Furka gólt is szerzett, pályára lépett ugye két akadémista még. A PIK Szegednek sajnos reálisan itt van a helye, itt van-e a helye, azt nem tudom, mert lehet, hogy itt sincs, de hogy a nyolcnál, de azt mondom, hogy fölé teljesítették, lehet a realitás egy kicsit ugye a KLC-nek a kiejtésével, ez dicséret lett volna a részemről, hogy csalódásként én gondolom, hogy nem élhetik meg azt, hogy mindig győzni akar egy sportoló, de semmiképpen sem szabad bántani őket, hogy nem jutottak el Kölnbe, hiszen egy sokkal jobb csapat győzte le őket, az, hogy a KLC kiverték, azzal borították, én tudom, a papírformát, és egy szép eredmény, hogy idáig eljutottak.
A Szeged kettős vereséggel búcsúzott a férfi kézilabda BL-től. A június 13-án és 14-én Kölnben sorra kerülő 4-es döntőben a Magdeburg mellett a Veszprémet búcsúztató német Füchse Berlin, a Barcelona és a dán Aalborg szerepel majd. A Füchse Berlin tehát ott lesz, itt pedig egy korábbi Füchse Berlin játékos, nevezetesen Iker Romero szólal meg, aki játékosként világbajnok, most edzőként pedig az osztrák válogatott szövetségi kapitánya. Iker Romeroval Szilágyi Dóra beszélgetett.
Füchse Berlin, dein ehemaliger Verein, hat... Füchse Berlin a korábbi klub volt 7 méteres párbaj után ismét bejutott a Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe. Hihetetlen mérkőzés volt a Veszprém elleni. Láttad? Hast du gesehen?
Igen, láttam. Mindkét mérkőzést megnéztem. Először a Veszprémi meccset, majd a Berlin Maximilienhallen nevezetű csarnokban rendezett összecsapást is. Hihetetlen volt. Mindkét csapat nyerhetett volna. Az első fél időben a Berlin jobb volt, mint a Veszprém, aztán a második fél időben a Veszprém küzdött, és még arra is volt esélyük, hogy megnyerjék a mérkőzést. A végén döntetlen lett, aztán jöttek a 7 méteresek. Ez döntött el, hogy a Berlin ott lehet a Final Four-ban.
Wie geht ein Spieler mit einem, hogy áll oda egy játékos egy sorsdöntő 7 métereshez? Ha jól tudom, a 2005-ös Bajnokok Ligája döntőben, amit egyébként a Barcelonával aztán meg is nyertetek, te éppen bekötött fejjel végeztél el egy fontos büntetőt. Tráfúr, ezt jól mondom? Richtig?
Igen, igaz, de az már több mint 20 éve volt. Most már teljesen új rendszer van. Régebben hosszabbítás volt, és csak utána jöttek a 7 méteresek. Most viszont rögtön 7 méteresek jönnek. De igen, tegnap valóban nagyon-nagyon feszült volt a helyzet. Szerintem mind a Veszprém, mind a Füchse Berlin játékosai elég jók, elég profik és tapasztaltak ahhoz, hogy kezelni tudják ezeket a helyzeteket, megpróbálják belülni a 7 méterest és megőrizni a nyugalmukat. Én is átéltem már ilyen szituációt. És ilyenkor egy apró nüansznyi döntés határoz. Ez jelentette a különbséget most is. Füchse Berlin belőtt egy 7 méterest, valaki más pedig kihagyott egyet. És ettől válik ez a sport ennyire lenyűgözővé.
Mit gondolsz a Veszprém és a Füchse közötti párharcról? Berlin.
Szerintem a két mérkőzés összesen 120 perc alapján teljesen kiegyenlített volt. Úgy gondolom, mindkét meccsen hosszú ideig a Füchse Berlin irányította a játékot, aztán mindkét találkozón a Veszprém vissza tudott jönni a meccsbe. Mindkét helyzetben, különösen az utolsó két percben a Veszprémnek még egy plusz emberelőnye is volt, és az utolsó másodpercben is volt lehetőségük támadni. Megvolt a labdájuk ahhoz, hogy tovább jussanak, de nem találtak be, és így jöttek a 7 méteresek. Szerintem két olyan nagy csapat, mint a Berlin és a Veszprém között csak apró, nagyon apró, keserű részletek dönthetnek győzelemről vagy vereségről.
Wie siehst du heute deinen ehemaligen Verein, die Füchse Berlin? Mi a véleményed a korábbi egyesületedről, a Füchse Berlinről? Tudom, hogy éppen egy EHF kupa győzelemmel búcsúzhattál a klubtól és a sportáktól is, de most van csúcson ez a csapat? Ist die Mannschaft jetzt auf ihrem bisherigen Höhepunkt?
Igen, szerintem most jött el az ideje. Hihetetlenül boldog vagyok, hogy 4 évet játszhattam a Füchse Berlinben. A Füchse Berlin tavaly német bajnok lett, és most a Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe is bejutott. Korábban már megnyerték az EHF kupát is. Szerintem Berlin már egyik Európa legjobb csapatává vált olyan klubok mellett, mint a Barcelona, a Magdeburg vagy a Veszprém. Igen, azt mondanám, hogy most már a Berlin is ezen a szinten van, és ennek nagyon örülök, mert nagyon szép emlékeim és nagyon jó éveim voltak Berlinben.
Du kennst der Geschäftsführer Bob Hanning sehr gut. Bob Hanning ügyvezetőt jól ismered. Ma is kapcsolatban vagytok?
Szinte minden nap. Hetente biztosan beszélünk. Jó barátok vagyunk, mindig kapcsolatban maradunk, és igen, tegnap is gratuláltam neki. Gyakorlatilag heti rendszerességgel beszélünk.
Fast jede Woche in Kontakt.
Und was hat mit mondott tegnap?
Er war unglaublich zufrieden. Ich habe gratuliert nach dem Spiel. Ich denke nach dem Spiel.
Hihetetlenül elégedett volt. A meccs után gratuláltam neki, azt hiszem, közvetlenül a mérkőzés követően. Neki most rengeteg dolga van, rengeteg emberrel kell beszélnie. Mi csak röviden gratuláltunk neki, és nagyon-nagyon boldog volt, hogy ismét 4-es döntőbe jutott a Füchse.
Du bist, soviel ich weiß, Cheftrainer von Bietigheim. A Bietigheim vezetőedzője vagy, amellyel vezetitek a másodosztályt Németországban. Az év végén lejár a szerződésed. Elárulhatsz valamit a jövőről?
Igen, igen, persze, tudok válaszolni. A Bietigheim edzője vagyok, és emellett az osztrák válogatottnál is dolgozom. Még 4 mérkőzés van hátra a klubnál, remélem sikerül elérnünk a bajnoki címet és a feljutást is. Aztán jövő héten egy nagyon-nagyon fontos hetünk lesz, hiszen Ausztriában világbajnoki selejtezőt játszunk Lengyelország ellen, és mindent bele fogunk adni. Megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy kijussunk a világbajnokságra. A Bietigheimi szezon után teljesen az osztrák válogatottra akarok koncentrálni. Ez számomra nagy büszkeség, hogy az osztrák válogatottnak szövetségkapitány lehetek.
Elég volt a Bundesligából?
Jelenleg elégedett vagyok mindazzal, amit eddig elértem, de most már mindent bele kell adni, és teljesen a szövetségkapitány munkára kell koncentrálnom. Ez nem azt jelenti, hogy elég volt, hanem azt, hogy most szívesen a válogatottra és azokra a célokra fókuszálok, amelyeket el akarunk érni az osztrák nemzeti csapattal.
Iker Romérót hallottuk. 55 év után játsza újra két fővárosi csapat a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét. A legrangosabb európai kupasorozat döntőjébe a londoni Arsenal és a párizsi PSG jutott, így 1971 óta ez lesz az első alkalom, hogy a finálét két fővárosi együttes vívja. Ez lesz továbbá a negyedik alkalom, hogy a két csapat edzője ugyanabból az országból származik, az Arsenalt irányító Mikel Arteta és a párizsi vezetőedző Luis Enrique is spanyol. A labdarúgó bajnokok ligája után az Európa Ligában és a Konferencia Ligában is az elődöntő visszavágóit játsszák ma. Ami az állásokat illeti, az Európa Ligában Aston Villa Nottingham Forest a 78. percben 3-0 és Freiburg Braga, ez a találkozó 81. percben jár 3-1. Az Aston Villa összesítésben 3-1-re, a Freiburg pedig összesítésben 4-3-ra vezet. Ami a Konferencia Ligát illeti, a 82. percben jár mind a két elődöntő visszavágó, Strasbourg Rayo Vallecano 0-1, itt a spanyolok összesítésben 2-0-ra vezetnek, még Crystal Palace Shakhtar 2-1 összesítésben, 5-2 a Crystal Palace-nak. Tovább fokozódik a belső feszültség a Real Madrid labdarúgó csapatánál. A Marca értesülése szerint két alapember, Aurélien Tchouaméni és Federico Valverde között verekedésig fajult egy nézeteltérés, utóbbit kórházba kellett szállítani. Nemzetközi sajtóhírek már tegnap beszámoltak arról, hogy Tchouaméni és Valverde között az edzésen egy szabálytalanság miatt kis hiány tetlegességig fajult a vita. A konfliktus a ma délelőtti tréning előtt folytatódott, amikor Valverde nem volt hajlandó kezet fogni csapattársával, majd az edzés után az öltözőben kisebb verekedés alakult ki a két játékos között. A dulakodás során Valverde zúzódást szenvedett, felszakadt a bőre, ezért kórházi ellátásra szorult, egyes hírek szerint az uruguayi focista esés közben beverte a fejét és az eszméletét is elvesztette. Fociberkekben már jó ideje beszélnek a madridi öltöző feszült hangulatáról és a belső megosztottságról. Egy friss hír, hogy a Real Madrid fegyelmi eljárást indított Valverde és Tchouaméni ellen, és időközben az is hivatalossá vált, hogy Valverdére 10-14 napos kényszerpihenő vár. A télen az angol labdarúgó bajnokság élvonalában szereplő Bournemouth csapatához igazolt Tóth Alex szerint a legnehezebb az intenzitás különbsége volt a Fizzliga és a Premier League között. A Bournemouth 15 forduló óta veretlen a pontvadászatban, amelyben így feljött a 6. Európa Liga indulást érő helyre. Ennek kapcsán a válogatott futballista kijelentette, mivel már csak 3 bajnoki kör van hátra, így több mint cél számukra az európai kupa indulás elérése. Tóth Alexzel Dedecsik Ferenc beszélgetett.
Most már több mint 3 hónapja ott vagy a Bournemouthban. Kezdjük talán azzal, hogy mi volt neked a legkönnyebb és a legnehezebb, amit meg kellett szokni az egész Premier League légkörében.
Hát igazából nyilván a legnehezebb az intenzitás különbsége. Azért tényleg nagy ugrásnak mondanám így a Magyar NB1-ből, a világ legerősebb, legintenzívebb bajnokságába egyből, de szerintem tényleg minden adott itt, hogy felvegyem a ritmust és sokat tudja fejlődni.
15 bajnoki óta veretlenek vagytok, és hát amióta a Bournemouthnál vagy, azóta nem kaptatok ki a bajnokságban. Milyen most a Bournemouthnak a játékosának lenni, milyen a hangulat az öltözőben, és mi a hangulat a városban egyáltalán?
Hát amúgy nagyon jó, most már azért jó idő is van, úgyhogy így duplá jó a városban, de viccet félretéve amúgy az öltözőben nagyon jó most. Tényleg így, hogy ennyire jó formában van a csapat, és ennyire flowban vagyunk, úgyhogy tényleg meccsre úgy készülünk, hogy bárki jött, és akár mindenkit meg lehet verni, és tényleg jó érzés, hogy még nem tapasztaltam meg, milyen kikapni itt kint a Premier League-be.
A 6. helyen vagytok most a bajnokságban, ami ugye nemzetközi kupaindulást érne. Azért ez egy történelmi eredmény lenne a klub életében, gondolom így is készültök. Mi a kitűzött cél a csapaton belül? Kitűzött céle az, hogy kijussatok az európai kupa porondra?
Persze, abszolút szerintem. Most már így azért, hogy 3 bajnoki van hátra, és ilyen jól állunk, azért szerintem nem túlzás az kimondani, hogy több, mint cél. Most már az európai kupa indulás nekünk, úgyhogy úgy gondolom, hogy tényleg mindent szeretnénk kimaxolni ebből a hátralévő 3 meccsből.
azt meg tudod fogalmazni, hogy mi az, ami ezt a csapatot jellemzi, vagy ami ilyen erőssé és karakteressé tette az elmúlt időszakban?
Hát szerintem bárki, aki megnézi a meccsünket, látja, hogy nagyon intenzív játékot játszunk, és nagyon jó játékosaink vannak, és szerintem most már nem tudom, hogy milyen volt előtte a légkör, de most nagyon egybe van tényleg a csapat így, mint egy közösség, úgyhogy úgy is erősödtünk szerintem.
7 bajnokin kaptál eddig szerepet, többek között a pályán voltál akkor, amikor legyőztétek a Liverpoolt, vagy mondjuk az Arsenalt. Van legkedvesebb meccsed, vagy legkedvesebb élményed eddig?
Hát persze, a bemutatkozó meccsem szerintem az hagyta a legmélyebb nyomot bennem, azért mégiscsak az volt az első pályára lépésem, nyertünk is hazai pályán, a Liverpool ellen, az utolsó percben szereztünk győztes gólt, úgyhogy így elég sok minden szól mellette.
Nagyon fiatalon óriásit léptél előre ezen a télen, ezt te is mondtad, ezt mindenki mondja és mindenki tudja. A Bournemouth pedig híres arról, hogy azért tudatosan építenek fel fiatal játékosokat, és azért nálad is úgy tűnik most, hogy hagynak időt, hogy felvedd a ritmust. Iraolától mennyi visszajelzést kapsz, és te magad hogyan értékeled az első 3,5 hónapodat most a játék lehetőség szempontjából?
Persze, abszolút lehet bennem hiányérzet, nyilván mindig a pályán akarok lenni, de türelmesnek kell legyek, és tényleg bízok itt mindenkiben, aki itt dolgozik a klubnál, mert őket igazolja azért, hogy az elmúlt időszakban, hogy építették fel a játékosokat, és bízok benne, hogy engem is így szeretnének majd felépíteni, és én teljesen partner vagyok ebben, hogy tényleg beleteszem hétről hétre a munkát, és kivárom a soromat, és amikor lesz lehetőség, akkor kell majd éljek vele, és úgy gondolom, hogy akkor minden rendben lesz, hogyha megkapom a lehetőséget, és élek vele.
Ez mentálisan nehéz, mert most úgy veszem ki a szavaidból, hogy ezt ilyen nagyon racionálisan látod, kalapot emelni kell előtted minden szempontból, hogy ezt ilyen kívülről is ilyen racionálisan látod, úgy, hogy egyébként közben benne vagy ebben az egész folyamatban, tehát hogy akkor ez így mentálisan nem nagyon zavar meg.
Hát ha őszinte leszek, akkor nyilván azért, de most minden ember karrierében, meg minden ember életében vannak mélypontok, de úgy gondolom tényleg, hogy azért hálás lehetek, hogy itt lehetek, és tényleg én beleteszem a munkát, és tudom, hogy ha beleteszem a munkát, akkor annak igenis lesz eredménye, úgyhogy azért vagyok nyugodt. De nyilván azért zavaró, mert tényleg, ahogy említettem, mindig a pályán akarok lenni én is, de tényleg én megteszek mindent tőlem tehetőt, aztán lesz, ami lesz, rajtam nem fog múlni.
Ugye az biztos, hogy a következő szezonnak új vezetőedzővel, Márkó Rózéval vágtok neki. Ezen gondolkoztál már, vagy gondolkoztatok ezen, hogy ennek tudatában hogyan kell a következő idénynek nekivágni személyesen neked, hogy egy edzőváltás mit jelenthet ebből a szempontból?
Szerintem ugyanúgy, mint minden szezon kezdetnek igazából. Én nagyon motivált vagyok, szerintem lehet tiszta lappal indulni. Ugye hál' Istennek itt a Fradinál is még sikerült ugye tavaly januárban jól indítani egy új edzőnél tiszta lappal, úgyhogy szeretnék hasonlóan itt is így neki menni a következő szezonnak majd, de még van 3 meccs, úgyhogy az a lényeg most, az a fontos.
Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
Anyagi okok miatt kérdéses a magyar bajnok NK Universitas Pécs indulása női kosárlabda Euroligában. Hosszabb Facebook bejegyzésben méltatta a klubnál folyó szakmai munkát Rád Géber László, a Nemzeti Kosárlabda Akadémia alapítója, aki hatalmas sikernek tartja a pécsi hölgyek NB1-es bajnoki címét, ám bejelentette, ha 10 nap alatt nem találnak támogatókat a gárda Euroliga indulásához, befejezi a felnőtt csapatok menedzselését. Sérülés miatt meg kell műteni Jovana Jovovic vállát, így a Magyar Kupa döntős Debrecen szerb kézilabdázójára várhatóan több hónapos kihagyás vár. A magyar jégkorong válogatott emberhátrányban kapott 2 góllal, 3-2-es vereséget szenvedett a házigazda szlovén csapattól Bledben, a bő egy hét múlva kezdődő elit világbajnokságra készülő csapatok mai mérkőzésén. Horváth Dominik, Varga Balázs, Magosi Bálint és Mihály Ákos távozik az osztrák jégkorongligában szereplő Hidrofehérvár AV19 csapatától. A magyar válogatott Petrenko Brigitta a következő idényben is a lengyel Radomka Radom röplabda csapatának játékosa lesz, miután egy évvel meghosszabbította szerződését. Újabb 6 kiválóságunk kézlenyomatával gazdagodott a Magyar Sportcsillagok fala a Testnevelési Egyetemen. A mai ünnepségen három korábbi atléta, Márton Anita, Bai Balázs és Szalma László, a férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitánya Varga Zsolt, valamint két paralimpiai bajnok úszó, Engelhardt Katalin és Ráckó Gitta tenyérlenyomatával bővült a dicsőségfal. Pas Krisztián szintén a beválasztottak között van, de ő sérülés miatt nem tudott megjelenni az eseményen, az ő tenyérlenyomatát később veszik le. Cifra Boroka először Varga Zsolttal beszélgetett.
Tudtad előre, hogy itt lesz Madaras Norbert is a szövetség elnöke, és hát játékosaid Vigvári Vendel, Vismeg Zsombor és Jansik Szilárd is tiszteletét tette.
Nagyon örülök neki, hogy itt voltak, bár nem tudtam előre, úgyhogy ez meglepet ért engem is, de azért azt feltételeztem, hogy nyilván lesznek sportvezetők egy ilyen szintű rangos rendezvényen, úgyhogy azért az nem lepett meg, hogy a Norbi itt volt, az, hogy a játékosok itt voltak, az igen.
Mennyire nagy dolog az számodra, hogy Kemény Dénessel egy falra kerül majd fel a kézlenyomatod, ugye a karriered legfontosabb sikereit az ő csapatában érted el?
Mindenféleképpen óriási megtiszteltetés. Nyilván ő is, illetve hát az egész fal, akik kikerültek, szinte mindenkire elmondhatnám, hogy nekem nagy megtiszteltetés, hiszen akik kikerültek, azok azért kerültek ki, mert a saját sportjukban, a saját területükön fontos kiemelkedő eredményeket értek el, és pont az előbb említettem meg, hogy mennyire fontos az, hogy azt érzem, hogy abban kezd egy ilyen átalakulás lenni így az itthoni közfelfogásban, hogy nagyon értékelik, most sokkal jobban értékelik az emberek, a közönség, az aranyérmen kívüli eredményeket is. Tehát amikor valaki hazajön egy ezüstéremmel, egy bronzéremmel, vagy akár egy negyedik helyjel, ötödik helyjel, még az is értékelve van. És úgy gondolom, hogy ez rendkívül fontos, hiszen egy sportoló számára írtatos munkát tesz bele mindegyik eredményébe. És szerintem az egy nagyon-nagyon erős visszajelzés és óriási motiváció a sportoló számára, hogyha ezt a közönség, az emberek szeretettel fogadják és értékelik, és nem most csak az arany van úgymond kiemelve, mert az igazából az egy nagyon jó dolog, mindenki tudja nyerni, aranyat nyerni, de azért az is látható, hogy a mai sportvilágban azért ez egyre nehezebb, és egyre kiélezettebb a verseny minden egyes sportban.
Hogyha még Kemény Dénashez egy kicsit kapcsolódunk, akkor nagyon támogatóan áll hozzád, és úgy fogalmazott, hogy nem lát senkit, aki jobb lehetne nálad szövetségi kapitányként. Mennyit jelent ez neked, hogy van mögötted egy támogatás?
Nagyon köszönöm neki. Én úgy abszolút úgy gondolom, hogy mindig, mindenhol, minden pozícióban jó, hogyha az ember mögött van olyan háttér, akihez tud fordulni a nehéz pillanatokban, mert nincs elakadás. Tehát szerintem nézhetjük a világ legjobb vezetőit, ő mögöttük is állnak tanácsadók, ő mögöttük is állnak olyanok, akik már lehet, hogy már végigjárták azt az utat, amit ők most éppen járnak. És igazából ezek nagyon fontos, hiszen más aspektusokat mondanak. A saját élmények alapján is tud nagyon sok hasznos dolgot mondani. Tehát én ezt nagyon fontosnak tartom, kvázi ezeket a mentorokat, akikhez lehet fordulni. Akár csak mentálisan, pszichésen, de akár szakmai kérdésekben is, mert mindig lesz olyan, hogy az embernek vannak kérdései, amit már nagyon nehezen tud más szinten megbeszélni, csak egy olyannal, aki ezt átélte.
És te nem is félsz hozzájuk fordulni, mert egy olyan történetet is megosztott, hogy a Balatonra lementél hozzá az edzésmeneteket, régi edzésmeneteket elkérni és előszedni, hogy aztán kielemezhess?
Mindent. Én nagyon szeretem megnézni azt, hogy ki hogyan dolgozik. Én mindig azt mondom pont, hogy én nagyon szívesen beülnék más edzőknek a megbeszélésére, a szakmai munkájára, mert szerintem rendkívül sokat lehet belőle tanulni. Nyilván összeszedjük azokat a tudásokat edzőként, amire azt gondolom, hogy szükség van, de mégis én nagyon nyitott vagyok arra, hogy ha valaki megosztja velem a tudását, én gondolkodás nélkül átveszek bármit, szóval én nem úgy gondolkodom, hogy csak az én tudásom a top bármi, és akkor onnantól fogva nem lehet tanulni, hanem én tanulok folyamatosan, és nagyon szeretem ezeket a beszélgetéseket más edzőkkel, amit csak azt osztják meg, hogy ő is hasonló problémával küzd, az is egy megerősítés, hogy ez ténylegesen egy probléma, ami mások is küzdenek és gondolkodnak, illetve a felkészítésben, illetve akár a játékosokkal, akár a generációs kérdések. Tehát nagyon sok olyan dolog van, amiről nagyon jó beszélgetéseket lehet folytatni. Én meg abszolút a nyitottságot tartom nagyon fontosnak.
Következzék az olimpiai bronzérmes és világbajnok súlylökő Márton Anita, aki ma szintén tenyerelt.
A mai napon a te kézlenyomatod is felkerül a magyar sportcsillagok falára. Mennyire volt nehéz belenyomni a tenyered, mert azért láttam, hogy nagyon a biztosra mentél.
Hát nagyon jó instrukciókat kaptunk, és ez az igazság, hogy egyszer csináltam már hasonlót, Békés Csabán is van ennek egy hagyománya, úgyhogy próbáltam igen minél alaposabban belenyomni az ujjamat, tenyérlenyomatomat, hogy jól látszódjon.
Mekkora pillanat a számodra, gondoltál volna a kis Márton Anita, hogy majd egyszer a testnevelési egyetem olyan magyar sportcsillagok falán fog szerepelni a kézlenyomata?
Természetesen nem, és hát nagyon nagy megtiszteltetés, hiszen igen, nagy nevek közé kerülhettem most föl.
Mi az az érték, amit szeretnél továbbadni amellett, hogy egy nagyon sikeres pályafutás van a hátad mögött?
Hát mindenféleképpen úgy gondolom, hogy nekünk sportolóknak ez egy feladatunk, ugye, hogy a fiatal nemzedéket egy picit így a sport felé irányítsuk, és átadjunk értékeket, ami ugye többek között a sport szeretete, ugye az egészséges életmód, és igazából sok minden másra is megtanít a sport, amit utána ugye már a civil életben is lehet kamatoztatni, úgyhogy én mindig azt szoktam mondani, hogy érdemes belevágni, aki esetleg még nem sportol valamit, mert nagyon sokat lehet kapni a sporttól, és nem csak az élsporttól.
Mennyire látod motiváltnak a mai fiatalokat, mennyien kezdik el az atlétikát, és az esetben mennyien választják a súlylökést?
Ez ugye mindenféleképpen a 2023-as budapesti világbajnokság után nagyon érzékelhető volt egy ilyen meglendülés, de úgy gondolom azért az elmúlt 5-10 évnek is a munkája. Én ugye Szegeden élek, ott is dolgozok sportvezetőként, úgyhogy nálunk ez egy nagyon látványos időszak volt. Nyilván ugye ez a digitális életmód a mai fiataloknak azért egyfajta nehézséget ad, de próbáljuk arra irányítani és népszerűsíteni nem csak az atlétikát, hanem a többi sportágat is.
Holnap kezdődik Szegeden a gyorsasági kajakkenu világkupa verseny, amelyen fontos feladata lesz a 49 fős magyar csapatnak. A korábbi évekhez képest ugyanis újdonság, hogy olimpiai kvalifikációs ranglista pontokat is osztanak majd, azaz megkezdődik a harc a Los Angeles-i kvótákért. Ott lesz az indulók között az olimpiai bajnok Kopasz Bálint is, Bitman Emil beszélgetett vele.
Az első és egyben egyetlen hazai válogató versenyen megmutatott, hogy jól sikerült a téli, illetve a tavaszi munka. Most milyen állapotban érkezel erre a világkupára, ahol a K1000 marad, mint főszám?
Igen, most csak egy számot vállaltam, lehettem volna 501-est is, de annyira kemény, és föl van dúsulva a K1000 méteres mezőny, hogy elég lesz azzal is megbirkóznom. Megjött a meleg front, kicsit nyomottnak érzem most magam, remélem, hogy holnap már friss leszek. Elég későn lesznek a futamok, főleg, hogyha a középfutamot nézzük, az este 7-kor lesz, szóval akkor már vasorázni szoktam. Ettől függetlenül várom a világkupát, látom, hogy eljött mindenki a világból, és írtó kemény lesz már az erőfutamom is. Aztán is ott van meg a dél-afrikai versenyző, aki múlt évben egy hajszállal lett második utánam, a Hamis Lemur, meg még van ezen kívül két versenyző, de őket már elfelejtettem, de koncentrálok amúgy.
Hát az biztos, hogy az egyik legerősebb mezőny, bár egyébként a sok számra el lehet mondani, az a K1000 méter, és tényleg mindenki itt van, aki számít, arról nem beszél, hogy a legtöbb számban, ugye, ha van két világklasszisod, akkor tudod nevezni, ez nálunk is így van, meg a többi nemzetnél is, szóval a K1000 méter nagyon kemény, és hogy néztem a középfutamból is, majd egy-kettő megy tovább, tehát itt aztán tényleg már a középfutam is olyan lesz, hogy majdnem maxos pályát kell menni. Milyen reményekkel várod a válogató eredményei alapján ezt a K1000 métert, és főleg a döntőt?
Nekem mindig ugye adott nap derül ki, hogy milyen formán vagyok, amikor a hajóba beszállok, úgyhogy most, mivel elég nyomottnak érzem magam, amúgy az lenne a cél, hogy bejussak a döntőben. Tudom, ez furcsán hangzik, de és amikor majd eljön az a nap, a versenynapja, hogyha eljutok a döntőig, akkor nagyon nehéz dolgom lesz, ahogy említetted is, szóval a középfutamból két ember, és itt minden lesz három vagy négy középfutam, és ott nagyon komoly versenyzők lesznek. Igen, komoly módon fel kell készülnöm. Olyan metódussal, ahogy a döntőre szoktam, az eldöntőre. És én ugye szeretem azért egyszer a formát egy ilyen bombasztikusra tervezni, és nem szeretem, hogy akkor pénteken is, szombaton is, de most kell koncentrálni. Elindult az év, és én ugye eddig egyedül versenyeztem, most megindulnak a versenyek, találkozok akkor a ellenfelekkel is, és lehet, hogy versenyről versenyre könnyebb lesz majd. Most még azért ez így nehézség nekem egy kicsit, úgy érzem, de mindig azt mondom, hogy kiderül, és főleg az